Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa leginkább családbarát nemzete a magyar, amely a kontinens legnagyobb adócsökkentését viszi végbe a családok érdekében, hangoztatta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Pécsett. Hankó Balázs a családi roadshow elnevezésű kisgyermekeseket megszólító rendezvény pécsi állomásán újságíróknak nyilatkozva kiemelte. Az elmúlt években 30 olyan intézkedést hoztak, amely segített a családoknak, közöttük elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját is, azaz egy családbarát adóforradalmat indítottak útjára. Kiemelte, hogy a magyar kormány az édesanyák SZIA-mentessége mellett áll ki, ennek megfelelően október 1-től már a 3 gyermeket nevelő anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Még július 1-től teljes egészében mentesült ezen adónem alól a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj is. Az elmúlt bő évtizedre jellemző fejlesztés sorozatot folytatni kell, ebben a kormány partnerként tekint a megyei jogú városokra és a polgármesterekre, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen. Gulyás Gergely a megyei jogú városok szövetségének kétnapos közgyűlése kapcsán beszélt arról, hogy a koronavírus járvány, majd a háborús helyzet nehézséget okozott a településeknek is, de ettől függetlenül az elmúlt bő évtized a fejlesztések tekintetében nagyon sikeres időszak volt. Az országban és ezekben a városokban megvan az erő és megvan a szándék, hogy ezek folytatódjanak. A kormány nyitott arra, hogy a települések működéssel kapcsolatos észrevételeit is megfontolja, és ha szükséges, változtasson, fogalmazott Gulyás Gergely. 1700 gyermek iskola kezdéséhez járult hozzá az 5. alkalommal megszervezett mosolytáska akció. A gyűjtésben több mint 150 általános iskola diákjai és magánszemélyek is részt vettek, hogy adományukkal a legszegényebb családok gyermekeit támogassák, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A közlemény szerint 1485 jó állapotú iskolatáskát és több mint 1 millió forint pénzadományt ajánlottak fel magánszemélyek az adományoz.hu oldalon keresztül, amelyből a szervezők további táskákat tudtak biztosítani a rászoruló diákoknak. 1 millió köbméter vizet lehet majd visszatartani a Tisza-Derzs, Tisza-Szőlős, Hol-Tisza vízpótló és tározási célú, mintegy 11,6 milliárd forint értékű fejlesztésnek köszönhetően, mondta az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára Tisza Derzsen, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság sajtótájékoztatóján. Véni Medzsolt elmondta, a klímaváltozás hatása leginkább a vízgazdálkodáson keresztül érzékelhető, az országba beérkező folyók vízhozama ugyanis radikálisan csökken. Még 15 évvel ezelőtt 114 köbkilométer víz érkezett az országba, mára ez 98 köbkilométerre csökkent, fogalmazott. Közölte, a hamarosan lezáruló fejlesztési időszakban az árvízvédelem volt a fókuszban, a fő feladat azonban egyre inkább a felelős vízkészlet gazdálkodás lesz, mert a vízkészleteket óvni és lehetőleg bővíteni kell, fogalmazott Véni Medzsolt. A szakképzés megújításának az volt a célja, hogy Magyarország a világ élvonalába tartozó szakképzési erőhatalommá váljon, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, az elmúlt 5 évben közösen sikerült lebontani a sztereotípiákat, és bizonyítani, hogy a szakma nem B-terv, hanem hivatás, megbecsülés, karrier és szabadság. Hozzátette, a megerősített duális szakképzésben ma már több mint 60 ezren vesznek részt, és ez a gyakorlat alapú tanulási forma az OECD rangsor alapján a világon a 3. legjobb a munkaerőpiaci felkészültséget biztosító szakképzések között. Sport. November 6-án mutatják be a hazai mozikban Bölöni László labdarúgó edző életútjáról szóló Bölöni az erdélyi legenda című magyar életrajzi filmet. A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint Bölönit az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet kiemelkedő legendájának, hiszen Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a bajnokcsapatok Európa kupájának trófeáját. Végül az időjárásról. Vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de maradnak erősebben felhős részek, illetve később a keleti tájakon nagyobb területen rétegfelhőzet is képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt, akivel általában női műsorunkban szoktunk találkozni, de szeretünk ötletelni, szeretünk új témákat kitalálni. És bizony most is így jutott eszünkbe egy olyan téma, amelynek van aktualitása, és amely nem a női műsorba kívánkozik, hanem egy ilyen beszélgetős műsorba, mint a Kávéház című műsorunk, ezért nem véletlenül kértem most Önt mikrofon végre ezen műsorban. Témánk pedig a Hunyadi sorozat, a Hunyadi kor asszonyai. Azt mondta a beszélgetésre készülve, döntsem el, hogy melyik cím tetszik nekem jobban. Nekem mindkettő cím tetszik, és véleményem szerint mindkét cím felkelti a kedves hallgatókban is az érdeklődést. Nagyon aktuális a témánk, hiszen mondhatom, hogy néhány héttel ezelőtt ért véget az a Hunyadi sorozat, amely az egyik kereskedelmi csatornán nagy érdeklődésre tartott számot. Nem csak hazai, hanem nemzetközi érdeklődésre is.
Így van, nekem is az a véleményem, hogy határon belül és határon túl, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy mindenki a Hunyadi sorozatról beszél, leginkább pozitív gondolatokkal és véleménnyel, de azért nagyon sokaknak megfogalmazódnak a gondolataikban kérdések. Én ugye nagyon gyakran járom szerte az országot, és tartok különböző városokban előadásokat, és bizony bármilyen témával is megyek, legtöbbször fölteszik nekem a kérdést, hogy néztem-e a sorozatot, mi a véleményem, mondjak már egy-két érdekességet a korról, Hunyadiról, és mivel ugye már itt a Szent István Rádióban lassan szerintem már vagy 10 éve beszélgettünk, én ugye híres magyar nők életének legendáit kutatom, és a Hunyadi sorozattal kapcsolatban is elsősorban a sorozatban megjelenő asszonyoknak a történetének néztem utána, már amennyire utána kellett néznem, mert eredendően is elég sokat tudtam ezekről a hölgyekről, de meg Hunyadi történetével kapcsolatban is azért egy-két tényadatnak utána néztem, és aztán így beszéltük mi meg ketten Önnel, kedves Erzsébet, ezt a beszélgetést, hogy akkor a Hunyadi.
Bizony, mert jó volt nézni a filmet, vissza is lehet keresni az interneten az egyes részeket, de olyan jó tisztába lenni azzal a történelmi korral, amelyben játszódik ez a film, és Önről köztudott, hogy nagyon sokat olvas, nagyon tájékozott. Én pedig külön köszönöm Önnek, hogy ezt a nagy-nagy ismerethalmazt mindig olyan egyszerűen lefordítja számunkra, a Szent István Rádió kedves hűséges hallgatói számára, hogy mi is bele tudjuk képzelni magunkat abba a történelmi korba, amiről éppen beszélünk. Hát akkor most utazzunk vissza a történelemben. Hol is vagyunk? Melyik korban? És mit lehet tudnunk erről a korról?
A Hunyadikor címet adtam én ezeknek a gondolatoknak, bár az 1400-as években vagyunk, és tulajdonképpen Luxemburgi Zsigmond királyunk uralkodásával kezdődik ez a korszak és ez a sorozat, illetve Nagy Lajos király, tehát az Anjou magyar uralkodónk halála után a lánya, Anjou Mária lett ugye Nagy Lajos királynak az utóda, az első nő a magyar trónon, aki nem királyné, hanem királynő lett, és akinek a jegyese majd a férje volt, Luxemburgi Zsigmond, de már Mária életében társuralkodó lett, majd pedig Mária királynő halála után Luxemburgi Zsigmond lett az egyedüli uralkodója a magyar királyságnak. Tehát valójában Hunyadikor, de a luxemburgi Zsigmond, aki ráadásul nagyon-nagyon hosszú ideig uralkodott, és nagyon sokáig is élt, és nagy uralkodónk volt, és nagyon különleges korszak volt az ő története.
Körülbelül mennyi ideig uralkodott, és hány éves koráig élt?
70-valahány éves korában halt meg, és vagy 40-50 éven keresztül uralkodott.
Ez valóban abban a korban, mondhatjuk nyugodtan és kijelenthetjük, hogy egy hosszú időszak volt.
Így van, az átlag életkor 30-35 év volt abban az időben, sőt, meglepő módon az asszonyok élete volt, átlag életkora volt kevesebb, mint a férfiaké, belehaltak a szülésekbe. És ugye a sok-sok fertőzés és komplikáció miatt pont az asszonyok élete volt rövidebb, annak ellenére, hogy a férfiak meg folyamatosan csatában és harcban álltak, és védték az országot. Ennek ellenére a nők élete volt rövidebb.
Hunyadi életével ismerkedünk meg egészen pontosan a mai beszélgetésünkben, vagy a korról beszélünk részletesebben. Melyik kérdésemre tudunk most válaszolni?
Sok mindenről fogunk beszélgetni. Legelőször is azzal a jelenettel kezdeném én is, amivel maga a sorozat kezdődött, csak éppen az én véleményem szerint nem kapott elég hangsúlyt. Ugyanis maga a sorozat is Galambóc várának ostromával kezdődik, amely várostromot Luxemburgi Zsigmond királyunk indította a török ellen, és az ostromnál már ott volt Hunyadi is. Bármi különösebben nagy jelentősége nem volt Hunyadinak a magyar történelemben, de azzal a jelenettel kezdődik a sorozat is, hogy amikor a várostromnál megérkezik Murád szultán felmentő serege, akkor Zsigmondot és katonáit a török csapdából, és hogy ne essenek fogságba, egy hadigája, a Dunán leereszkedő hadigája menti ki. Csakhogy ennek a hadigájának a parancsnoka egy hölgy volt. És ez nem kapott elég hangsúlyt a Hunyadi sorozatban, pedig ha emlékszik ön és Erzsébet meg a kedves hallgatók, ha visszaemlékeznek, tényleg ezzel a jelenet sorral indult maga a Hunyadi. Na most ez a hadigáján a király mentésére érkező hölgy, ez nem más, mint Rozgonyiné Szentgyörgyi Cecília, vagy ahogy Arany Jánosunk hívta, Szentgyörgyi Cicelle asszony, aki ugye Rozgonyi István temesi grófnak lett a felesége, maga a Szentgyörgyi család felvidéki, Pozsony környéki család, és második Endre Árpádházi királyunktól kapták adományba a birtokaikat, és a Galambóci ostrom előtti időből nem sokat tudunk Cecília életéről sem. Igazából 1428-ban volt Galambóc várának ostroma, ettől kezdve kerül be a történelembe Rozgonyiné Szentgyörgyi Cicelle, aki a magyar történelemnek az első olyan asszonya, akiről megemlékeznek a krónikák, pedig nem királyi születésű volt, hanem, ha lehet így fogalmazni, csak egy egyszerű főúri születésű hölgy. Cecília asszony megjelent Galambóc várának ostrománál. Óriási felháborodás volt, hiszen egy asszony egy haditáborban, ez azért eléggé ha fogalmazhatok ilyen pongyolán, eléggé kiakasztotta a korabeli közvéleményt, Zsigmond királyunkat is többek között. Igen ám, de Rozgonyi Cecília nem virágszálnak ment a várostromhoz, hanem a férje oldalán katonaként akart az ostromban részt venni. És minden valószínűség szerint Cicelle katonailag is képzett lehetett. Ezt abból gondolhatjuk, hogy ugye dunai hajóknak a fedélzetén érkezett meg. A törökkel szembeni vízi csata pedig különösen speciális katonai ismereteket követel meg. Azon kívül minden valószínűség szerint a katonáit és a csapatait a saját pénzén szerelte föl Cicelle asszony, úgyhogy Zsigmond király hiába háborgott, megtiltani nem tudta és nem tehette, hogy jelen legyen a férje oldalán a csatában és a várostromnál. A ostrom során Zsigmond egy ideig úgy nézett ki, hogy nagyon hamar be tudják venni Galambóc várát, de közben megérkezett Murád szultán felmentő serege, és akkor Zsigmond úgy döntött, hogy inkább békét köt a szultánnal, és elvonulnak. Igen ám, de a török jó szokásához híven ismét megszegte a szerződést, és ugye a Duna szerb, illetve a Duna magyar oldaláról kellett a magyar seregeket kimenteni, és bizony a szerb oldalon maradt magyarokat megtámadták a törökök, és elkezdték öldökölni. Még a király is azon az oldalon volt, amikor megérkezett Cicelle a hadigájával, és kimentette Zsigmond királyt, meg a férjét is, Rozgonyi Istvánt is, aki egyébként a király testőrségével a királynak a személyét is védte. És Cicelle asszony így, hogy a döntő pillanatban megérkezett és megmentette a király életét, nagyon érdekes történet is van erről a pontról, ugyanis Cicelle asszony egyik életrajzírója írta, hogy a magyarok visszavonulását lengyel és litván lovagok fedezték. És a magyar katonák viszonylag kedés vesztességgel vissza tudtak vonulni, de az őket védő lengyel lovagok mindegy szálig meghaltak. És a lengyel lovagoknak a parancsnoka egy Csernyé Száva nevű lengyel volt, aki halkszabú szerelmese volt Cicelle asszonynak. Lánykorában udvarolt Cicellének, aki annak idején nem a lengyel lovagot, hanem a délceg-temesi magyar grófot, Rozgonyi Istvánt választotta élete párjának. De Csernyé Száva életét áldozta a szép asszony megmentésére, bizonyos fokig talán mondhatjuk ezt. És Cicelle története nem mese, ugyanis Zsigmond király nem volt hálátlan, amiért megmentette az életét a hadigáján Rozgonyiné. 1430-ban, 34-ben egy adomány levelet íratott a íródeákjával, amely adomány levélben 23 falut és 4 pusztát adományozott a Rozgonyi családnak, és nem a férinek, hanem az asszonynak, Cicelle asszonynak. És ebben az adománylevélben van leírva ez a történet, amit én most itt elmeséltem, hogy egy hadigája fedélzetén Rozgonyiné bizony harcolt a törökkel, és megmentette a férje és királya életét. És ezt a történetet, ahogy már említettem is, Arany János egy balladájában megírta. Szerintem, ha a ballada néhány sorát fogom idézni, akkor mindenkinek, ha más nem, iskolai tanulmányaiból vissza fog köszönni ez a történet, hogy galambócot a Dunáról ostromolni kezdik, folyamon is, szárazon is, egyre törik, vesztik. Elől-elől Rozgonyibal kedves életpárja, hív szerelme, szép Cicelle, Szent Györgyi leánya. Igazi Arany Jánosi rímes költemény, valóban Cicelle asszony története. És, mint általában minden beszélgetésünk során, kedvenc íróm Jókai Mór is említenem kell, ugyanis ő is egyik művében megemlékezik Galambóc várának ostromáról, méghozzá az Aranyemberben, amelyben így ír. Akkor, amikor Tímár Mihály Tímeát menekíti a Dunán felfele hajójával az őt üldöző törökök, illetve az apját üldöző törökök elől. Csak a kiskabin ablakából nézte, hogy vonulnak el egymás után a part mentében az omladozó vártornyok, az ódon tömör magányos őrlakok, a Klisszúra völgy erdős sziklái. Hogy jönnek szembe a Duna közepén felmeredő sziklaóriások, a zuhatak képző treszkováci kő, a 30-öles babagáj hasogatott oldalaival. Azt se kérdi, mi története van annak a 8-szögletű vártoronynak, ugye Tímeáról van szó, 3 kisebb torony szomszédjában, miket párkányzatos bástyafal fut körül. Pedig meghallaná akkor szép Rozgonyi Cicelle történetét, magyarok királya Zsigmond veszedelmét, magyarok romlását, az ott, a Galambóci vár. Rozgonyi Cicellének egyébként 5 fia született, a egyik fia, Lőrinc, Hunyadi János alatt vitéz katona és csapatvezér volt. Másik fia, János, 5. László király alatt Erdély bajdája, tárnokmester és országbíró. Rajnold Heves vármegye főispánja lett. Oswaldot a székelyek választották meg főispánjuknak, és Sebestyén főlovászmester és Erdély vajdája lett. Ez tehát Rozgonyiné, a szép Szentgyörgyi Cicelle története, akinek a hőstettével kezdődött maga a Hunyadi sorozat, csak éppen nem kapott elég hangsúlyt a történet.
Köszönöm szépen önnek azt, hogy ezt a jelenetet kiemelte a filmből, és ha a filmben nem is, de legalább a mi beszélgetésünkben most akkor kellő hangsúlyt kapott Rozgonyiné személyem. Folytatjuk tovább a beszélgetésünket a Hunyadi kor és asszonyai témakörében. Kivel is? Kivel ismerkedünk meg a folytatásban?
Úgy gondolom, hogy Szilágyi Erzsébettel. Mindenképpen meg kell róla emlékezni, hiszen ő volt a felesége Hunyadi Jánosnak, az anyja Hunyadi Lászlónak, és anyja Hunyadi Mátyásnak, és jóval túlélte Hunyadi Jánost és a nándorfehérvári ostromot, és Hunyadi Mátyást, a kisebbik fiát, miután királlyá választották, igen nagy támogatója volt a fiának. Bár az ő története, talán mondhatom azt, hogy elég szépen kirajzolódik magából a sorozatból is, de hát csak addig, amíg Nándorfehérvár ostroma, hiszen ott ér véget maga a Hunyadi sorozat, ahogy vége van az ostromnak, és az ostrom után pár héttel később a pestis járványban Hunyadi meghal. Tehát a családnak a történetét és a folytatását már nem ismerjük. Én ezért gondoltam, hogy Szilágyi Erzsébetről azért néhány gondolatot mondani kell.
Érdekes is lehet az ő élete, hiszen ennyi férfi között helytállni, mint nő, mint asszony, nem volt könnyű. De ön majd lesz olyan kedves, és elmondja nekünk a részleteket.
Igen, így igaz, de Szilágyi Erzsébet egy igazi, nagyformátumú magyar nemesasszony volt, egy igazi reneszánsz amazon természetű asszony, határozott, kemény, harcos nő, aki férfiként állta meg a helyét a kora magyar viszonyaiban. Sokkal harcosabb és sokkal keményebb volt a valóságban Szilágyi Erzsébet, mint ahogy az a sorozatból kiderült és megjelent. Az a tipikus nemesasszony volt Szilágyi Erzsébet, aki a férje gyakori távolléteiben maga kormányozta a hatalmas Hunyadi birtokokat, gazdaságot, és irányította a fiai nevelését is, bár a fiúkat elég korán elvitte Hunyadi Lászlót, ugye az idősebbik fiút maga mellé vette, hogy a katonáskodást, a harcművészetet tanulja, Mátyást pedig, a kisebbik fiút, ez szokásban volt abban az időben, papnak szánták, ezért a tudományokra nevelték és oktatták. Nem véletlen, hogy olyan művelt uralkodónk lett Hunyadi Mátyás a maga korában. És még ami nagyon érdekes talán Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János történeténél, hogy nem maradt fönt festményábrázolás sem Szilágyi Erzsébetről, sem Hunyadiról.
Ez nagyon érdekes.
Igen, a legkorábbi ábrázolás Hunyadiról, ugye ő 1456-ban meghalt, és 1480-ból maradt fönt a Túróci krónikában egy kép, de az is páncélban ábrázolja Hunyadit, leeresztett sisakkal, tehát az arcvonásait egyáltalán nem lehet látni, a hatalmas bajuszát igen. És nagyon érdekes, én összehasonlítottam, de ugye itt nem tudunk képeket mutatni, hogy a Hunyadi sorozatban a főszereplő és a páncélos vitéz Hunyadi, ha csak a bajuszt és a szakált nézem, akkor azért nagyon hasonlítanak egymásra, bár messze nem volt olyan hatalmas termetű és izmos, azért ilyen leírások maradtak ránk, hogy inkább egy alacsonyabb termetű, de nagyon zömök és nagyon erős ember lehetett Hunyadi. Őseink egyébként is kicsit alacsonyabb termetűek voltak, mint napjaink magyarjai, bár nem igaz, hogy a honfoglaló magyarjaink alacsony és görbelábú férfiak voltak. Nagyon sok leírás, bizánci és perzsa leírás maradt ránk, hogy igenis nagy termetűek voltak a magyar férfiak. Bár nyilvánvaló alacsonyabb és magasabb is lehetett közöttük. Ami érdekes lehet a sorozat és a valódi történet között, hogy a születési évszámukat sem tudjuk pontosan, hogy mikor születhetett Hunyadi és mikor Szilágyi Erzsébet. Valamikor talán az 1410-ben Erzsébet és 1407 körül születhetett Hunyadi, és házasságot minden valószínűség szerint 1430-ban kötöttek. Tehát Hunyadi olyan 23 éves lehetett, Szilágyi Erzsébet pedig olyan 20 éves, amikor házasságot kötöttek. És akkor itt egy kis kitérőt hagyd tegyek a történetben, mert a sorozatnak egyik nagyon fontos vonulata és szála volt Brankovics Máriának, Marának a története, már csak azért is, mert a sorozatban Hunyadi első óriási nagy szerelme volt Brankovics Mária. Na ez az, ami nem igaz. És valószínűleg nagyon nem igaz. Ugyanis Brankovics Mária 1420-ban születhetett meg. Tehát sokkal-sokkal fiatalabb volt, mint Hunyadi és Szilágyi Erzsébet. Amikor Hunyadiék házasságot kötöttek, Brankovics Mária 10 éves volt. Na most egy 10 éves kislány lehet, hogy romantikus érzelmeket táplált egy hőslovag iránt, de hogy egy 23 éves felnőtt férfi nem egy 10 éves kislányba szeret bele, ez biztos. Sőt, még az sem biztos, hogy egyáltalán ismerték-e egymást, bár tény, hogy Lazarevics István szerb despota udvarában találkozott Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János. Hunyadi ott apródoskodott, és Szilágyi Erzsébet pedig ott nevelődött abban a szerb fejedelmi udvarban. Ugye ez szintén szokás volt abban a korban, hogy nagy tekintélyű nemesi vagy fejedelmi udvarokba apródoskodni adták oda a fiúgyerekeket, meg egy-egy nagy hírű, nagy gazdasszony hírében lévő főúri hölgy mellé nevelőbe, mint egy iskolába adták a fiatal lányokat is. Úgyhogy Brankovics Mária hírből lehet, hogy ismerte Hunyadit, de hogy semmiféle romantikus kapcsolat nem volt közöttük, ez biztos. Ennek ellenére az én véleményem az, hogy magában a Hunyadi sorozatban az egyik legérdekesebb szál éppen Brankovics Mária története volt, még akkor is, hogyha nagyon sok, én úgy fogalmazok, hogy csúsztatás volt az ő történetében. A legérdekesebb a valóságos történetben, és a legkülönlegesebb, hogy olyan tekintélyre tett szert Mária a szultáni háremben, hogy annak ellenére, hogy gyermeke nem született, de soha nem tért át az iszlám-muzulmán vallásra. Ő megmaradt kereszténynek. Keleti ortodox keresztény volt, de megmaradt kereszténynek. És olyan okos lehetett, hogy a szultáni diplomáciában óriási politikai hatalmat épített ki. Már Murád szultánnál is, aki ugye a férje lett, őt feleségül adták egyébként a szultánhoz, és nem az ágyasa volt a háremben. De aztán a fia Mehmed, vagy Mohamed, ahogy magyarul a Mehmed török nevet mi szoktuk mondani, különösen az ő szolgálatában hihetetlen diplomáciai tárgyalásokon vett részt. Tehát nagyon nagy tekintélyre tett szert a edirnei, tehát a szultáni háremben és egyáltalán a palotában. Vissza is térhetett, mint ahogy a filmen is egyébként visszatérhetett szülőföldjére, de jellemző módon, amikor például a szülei meghaltak, akkor elhagyta Szerbiát, és visszatért a török birodalomba, és ott is halt meg. És továbbra is Mehmed szultán mellett nagyon is kivettem a részét pont az európai hatalmakkal való tárgyalásokban. Egyébként Mehmed, aki ugye a mostoha gyereke is volt gyakorlatilag Máriának, egy rendkívül művelt szultán volt, vagy 6 nyelven beszélt, és igen érdeklődött a keresztény vallás iránt. Úgyhogy a Mária története, Brankovics Mara, mert szerbül a Mária Mara története nagyon-nagyon más a valóságban, mint ahogy a Hunyadi sorozatban megjelent.
Itt álljunk meg egy szóra, azok számára ismételjük el, akik vagy nem látták a sorozatot, vagy nem annyira ásták bele magukat a Hunyadi kor történéseibe, mint amennyire ön Murád szultánnak akkor született egy fia, Mehmet, de nem Brankovics Máriától, hiszen Brankovics Máriát férhez adták Murád szultánhoz, de akkor ez a gyermek már élt.
Így van, illetve olyan 4 éves lehetett, amikor Mária a szultáni hárembe került, akkor már valóban Murád szultán egyik feleségétől már megszületett Mehmed. Több fia is volt egyébként Murádnak, de végül is Mehmed lett a utóda. És valóban mostoha anyaként, így mondjuk, hogy mostoha anyaként, de valójában, mintha a saját gyermeke lett volna, nevelte Mária Mehmed nevű gyereket, ugye Murádnak a fiát, és tényleg nagyon szoros kapcsolat alakult ki Mária és Mehmed, Mohamed között. Nos, visszatérve egy kicsit Szilágyi Erzsébetnek a történetéhez, még egy olyan talán kicsit félreértés. A sorozattal kapcsolatban én elég sok kommentet is olvastam az interneten, és egy fiatal lánynak a kommentjén egy picit fenn is akadtam, mert ő például azt írta, hogy a sorozatból tudta meg, hogy a déli harangszó az azért van, mert a nándorfehérvári győzelem. Na most én úgy föltettem magamban a költői kérdést, hogy hol volt ez a fiatal lány, amikor történelem órán a nándorfehérvári győzelmet tanították, vagy hol volt az a töri tanár, amikor ezt tanította?
Jogos kérdés.
Igen, de a déli harangszó nem a győzelem emlékére hangzik. És ez is egy kis tévedés. Ugyanis Kalixtusz pápa nem a győzelem után rendelte el a déli harangszót, hanem a győzelem előtt már napokkal sokkal korábban, pontosan azért minden keresztény katolikus templomban a déli harangozást és imádkozást fohászkodásként az Úrhoz a győzelemért. Mert Kalixtusz pápa tisztában volt vele, hogy Nándorfehérvára mellett és váránál a hunyadi katonák egész Európa kereszténységét védik. És a harangozás és az imádkozás a fohászkodásnak és a fohásznak volt a megnyilvánulása. Tehát sokkal korábban, mint ahogy maga a győzelem bekövetkezett.
De jó, hogy ezt elmondta. Valóban ezeket a fontos történelmi tényeket jó helyükre tenni, és jó újból és újból elismételni, hogy ne legyenek ilyen fogalom vagy képzavarok az emberek tudásában.
Igen, és még néhány érdekes adat, hogy maga az ostrom az 1456. július elején kezdődött. De ebben az évben, egy hónappal korábban, július elején megjelent az égbolton egy hatalmas üstökös. És az egész ostrom ideje alatt az éjszakai égbolton látni lehetett ezt az óriási üstököst. Ma már tudjuk, hogy a héli üstökös volt ez. Nem érdekes a mi keresztény történetünkben? És nem folytatom, hogy mire emlékeztethet bennünket a megjelenő üstökös. És még egy történet, meg talán számadatok is. És még egy olyan mozzanat, ami nem igazán derült ki magán a sorozaton. Nándorfehérvár várának a védője, a várvédő, a Szilágyi Mihály volt, Erzsébetnek a bátyja, tehát Hunyadinak a sógora. Körülbelül 7000 katonájával volt a várban. Hunyadi nem tartózkodott a várban, seregeket gyűjteni volt távol. És úgy jutott be a várba, hogy Nándorfehérvár ostromát már nem Murád szultán, hanem a fia Mehmed kezdte meg. Az el is hangzik elég jellegzetesen és hangsúlyosan a sorozatban is, hogy a Dunán is és a Száván is a török hadihajók fölvonulnak, és blokád alá veszik a várat, és hatalmas láncokkal összekötik, egymáshoz kötik a török hadihajókat. És Hunyadi pontosan úgy tudott bejutni a várba, hogy fürget dunai deregjéken megtámadta ezeket az óriási török hadigályákat, és a katonáival ugye sokkal fürgébbek voltak, a hadigályák nem tudtak mozdulni, égő szalma csutkákat dobáltak a hadihajók, török hajókra, kigyulladtak a katonáival föl a hajókra, legyőzték őket, és így jutott be a felmentő sereg magába a várba. Úgy nagyjából 10000 katonájával tudott így bejutni Hunyadi a várba. Szembe vele Mehmed szultánnak körülbelül 100000 katonája volt. Na most a filmen is itt kivételesen nagyon pontosan Kapisztrán János és a keresztes serege minimum 30 ezeren lehettek, de van olyan számadat, hogy 60 ezeren is voltak. És valóban megtörtént az a jelenet, hogy egyébként a török zsoldban szolgáló itáliai tűzérek, akik ugye az ágyúikkal lőtték Nándorfehérvárát, nem voltak hajlandók a török parancsára a keresztesek ellen fordítani az ágyúkat. Tehát ez valóban megtörtént, és ez nagyon-nagyon szépen volt magában a sorozatban is ábrázolva. És jellemző módon a vatikáni levéltárban még mai napig is olvasható Szilágyi Erzsébetnek írott levele, amelyet 1473-ban második Pius pápához írt, és azt kérte benne a pápától, hogy Kapisztrán Jánost, férje, harcostársát számítsák a szentek sorába. És még egy érdekesség, Dugovics Titus hőstette. Rendkívül megható történet, és valószínűleg meg is történt, és igaz is volt. De ez egy úgynevezett vándortörténet. Már Jajca ostrománál is évtizedekkel korábban följegyezték, és később is pont Mátyás király Bonfini krónikása jegyezte föl, hogy Jajca ostrománál is volt egy ugyanilyen jelenet, amikor a vártornyára a török vitéz ki akarta tűzni a lófarkas zászlót, ami ugye a török seregnek azt jelzi, hogy elfoglalták a várat, magát a zászlót nem tudta kitűzés, nem tudta megakadályozni, ezért a zászlóval együtt a törököt is a mélybe rántotta. Ezért szokták azt mondani, hogy ez egy vándor motívum, minden valószínűség szerint valóban megtörténhetett. És akkor talán egy tragikusabb történetet is hagy emeljek ki a utó történetből. Méghozzá Szilágyi Mihálynak a történetét. Szilágyi Mihály mindenben támogatta Hunyadi Jánost, majd később Mátyást is, amikor királyá választották. Hogy Szilágyi Mihály 1460-ban Szerbiában Szendrő tájékán megütközött egy török sereggel, nagyon túlerőben voltak, és hősies harc után Szilágyi Mihályt elfogták, és fogságba vitték Konstantinápolyba. És itt Mehmed, Mohamed szultán, az ekkor már 60 éves Szilágyit lefejeztette, amiért nem volt hajlandó Nándorfehérvár sebezhető pontjait a várnak elárulni. És még egy érdekes történet. A törökök végtelenül tisztelték és rettegték Hunyadi Jánost. Olyannyira, hogy még századokkal később is, amikor a török gyerekek rosszalkodtak, velük szemben ugye a magyar édesanyák, hogyha rendetlenkedik a gyereke, akkor általában a mumussal szokta ijeszgetni a magyar gyereket. Nos, a török édesanyák Szeszinikesz Hunyadi Gelior mondattal próbálta a török gyereket megrendszabályozni, és ez a mondat azt jelenti, hogy Szeszinikesz Hunyadi Gelior, hogy hallgass el, Hunyadi jön. Vagyis ha rosszalkodsz, akkor Hunyadi elvisz. És talán még egy történet, ha belefér a beszélgetésünk idejébe, maga az ostrom. Az valóban megtörtént, hogy egyrészt tudnunk kell, hogy a török seregnek a fő ereje az a janicsárság volt. A janicsárokat Murád szultán szervezte meg ember zsákmányból. A seregnek is új sereg, vagyis janicseri volt a neve. Tehát így alakult ki, hogy janicseri, janicsár, magyarosítva. És a Mehmed szultán maga is részt vett a nándorfehérvári csatában és az ostromban, bármennyire is óvták ettől a csatában az ő hívei. És a harc közben azt látta a szultán, hogy egy páncélba öltözött magyar vitéz egymás után öli meg a legvitézebb törököket is. Kazánbéget, Begázpasát, Csafnik pasát. És a szultán látva a magyar vitéz hősiességét, kiadta a parancsot, hogy élve vagy halva vigyék elé. Tudni akarta, hogy ki ez a vitéz. És a csata forgatagában egyszer csak maga a szultán szembe került ezzel a páncélos magyar vitézzel. És följegyezték a krónikások, hogy a szultán rákiáltott erre a vitézre, bár ez, amit mesélek, félig meddig legenda, de azért minden legenda mélyén rejtőzik a valóság és az igazság. Szóval rákiáltott a vitézre, hogy ki vagy te, hogy nem bír veled senki. Ember vagy-e, vagy a pokol küldötte, az arcodat lássam. Olyan igazi török mondat volt ez és megfogalmazás. És a vitéz felbonta a sisakjának a rostéját, és Mohamed döbbenten látta, hogy egy villogó tekintetű gyerekarc néz vissza rá. És a vitéz így válaszolt, hogy Hunyadi Mátyás vagyok. És összecsaptak, és a bajvívásban jártas szultánt a fürgébb Hunyadi súlyosan megsebesítette a karján. Na most ez egy legenda, de a legenda mélyén az igazság, hogy a nándorfehérvári ostromnál ott volt Hunyadi László is, és ott volt Mátyás is. Mátyás akkor 13 éves volt. És az is tényadat, hogy Mohamed szultán részt vett a csatában, megsebesült a csatában, és a sebesülése miatt kezdett el menekülni, és a szultán menekülését látva a sereg is menekült, és az emberei, ahogy a sorozatban is, kimenekítették Mehmed szultánt a csatából, csak éppen nem a sátor omlott rá, hanem megsebesült a valóságban, tehát egy magyar vitéztől kapott sebet a szultán. Szófiáig menekült, Szófia környékén jutott odáig dühében a szultán, első indulatában meg akarta mérgezni magát, ugye igazi török tempó, de aztán csak annyit tett, hogy rendbe szedte a seregét, és hazakullogott Konstantinápolyba, illetve Edirnébe, mert akkor még igazából ott volt a birodalom központja. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes legenda, de a legendának annyira sok valóság tartalma van, hogy a kedves hallgatók döntsék el a maguk ízlése szerint, hogy vajon tényleg megtörténhetette, vagy sem.
Végül pedig mondjuk el azt, hogy a Hunyadi sorozat alapjául Bánmor Hunyadi regénye szolgált, és ha önnel beszélgetek, akkor egy kérdés erejéig a riportunk végén szót kell ejtenünk Bánmorról is, hiszen ön volt az a kedves riportalanyom, aki annak idején még évekkel ezelőtt, amikor még a Hunyadi sorozat csak kialakuló félben volt, már felhívta akkor is kedves hallgatóink figyelmét, és az én figyelmemet is az Isten katonái című Bánmor műre. Tehát meg kell, hogy említsük, hogy minden összefügg mindennel, valamint azt is, hogy milyen jó, hogy egy ilyen sorozat segítségével a fiatalok érdeklődését is megpróbálták felkelteni magyar történelmünk iránt. Nem lehet erről eleget beszélnünk.
Így van, Bánmornak az Isten katonái vagy katonája kötet, az valójában Hunyadi és Kapisztrány János kapcsolata, illetve Kapisztrány Jánosnak a története és a keresztes seregnek a segítsége Nándorfehérvár ostrománál. Egy kicsit független és önálló kötete ez Bánmornak, de ugyanakkor mégiscsak szorosan kapcsolódik a Hunyadi sorozathoz, és én is ebben reménykedek, hogy bármennyire is sok olyan tényt vagy érdekességet mondtam el, ami a sorozatból nem derült ki, de ennek ellenére azt úgy gondolom, hogy mindenképpen elérte a könyvsorozat is és a tévésorozat is, hogy fölkeltette határon belül és határon túl az érdeklődést Hunyadi és a magyarok harca és a magyarok kereszténység védelmében tett hősies harcai és helytállása iránt, és talán egy kicsit utána fognak olvasni a magyar történelemnek.
Köszönöm szépen a beszélgetést és a sok érdekességet Tícsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek. Köszönöm szépen önnek azt, hogy most is összefoglalta nekünk a fontosabb információkat. Remélhetőleg a kedves hallgatókban is felkeltettük az érdeklődést magyar történelmünk nagyjai iránt. Önnek pedig további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Thank you.